60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kéri Júli vagyok, a mai magazin szerkesztője. 1952 óta Magyarországon június első vasárnapja a pedagógusok napja. Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden aktív és pihenőéveit töltő tanítónénit, tanítóbácsit, tanárt és tanárnőt, óvónénit, óvóbácsit, dadusokat, és mindazokat, akik bármilyen formában részesei a következő generációk nevelésében, oktatásában. A magunk módján interjúkkal köszöntünk minden pedagógust. Lássuk a mai adás tartalmát. Elsőnek egy gyógytornásztól tudjuk meg, hogy ő mit és hogyan tanít. Majd következik valaki, akit az élet tanított. Egy kisvárosi látogatás során derült ki, hogy Schubert eszközül is használta a tanítást. Megjelent egy könyv mintaadó pedagógusokról. Végül egy olyan iskoláról tudósítunk, ahova minden nap szívesen jár be tanár is, diák is. Jó szórakozást kívánunk!
Köszönöm, hogy értem jöttél, útporából felemeltél. Köszönöm, hogy életemnek új értelmet adtál. Amit tőled megtanultam, nem felejtem el. Amíg élek, s emlékezem.
Itt ülök a Gellért-fürdő nappali kórházának a gyógytorna részlegében. Vendégem Timár Judit gyógytornász. Az orvosom beutalt egy gerinc rehabilitációra. Nyaki gerinc problémáim is vannak. Mit tud csinálni egy gyógytornász egy ilyen beteg nyakkal?
Hát először is azt mondanám, hogy a mindenféle ilyen degeneratív artrózisos kórképeknél, tehát amikor a csigolyáknak a szélén meszes felrakódások keletkeznek, és ezek gátolják a csigolyák egymáshoz képesti elmozdulását, ez utána kihatással van az izomzatra is. Ezért nagyon fontos, hogy minél jobban megőrizzük a teljes mozgástartományát a gerincnek, illetve a többi ízületnek is. Amivel érkezett hozzám, azt elsősorban úgy kezeltük, hogy először teljesen el kell lazítani a betegnek a nyakát, illetve a nyakizomzatot, hogy az ne tartsa kötésben az elmozdulásokat, és utána passzívan először elkezdjük átmozgatni a nyakat, tehát folyamatos húzással, például eltávolítjuk picit a csigolyákat egymástól, hogy így a köztük lévő porckorongról a nyomást levegyük. Így egyrészt egyre csökkentjük a fájdalmat, tehát egy fájdalommentesebb állapotba kerül a nyak, és utána, hogyha ez megtörtént, akkor elkezdjük rotációs mozgásokkal, oldalra hajtással tovább növelni a mozgástartományt. Ez az elsődleges dolog, tehát hogy a fájdalmat azt minimalizáljuk, utána az ízületeknek a mozgástartományát azt visszaállítsuk, amennyire csak lehet, és azt utána megőrizzük, és az izomzatnak a megerősítésével stabilizáljuk. Természetesen ehhez hozzátartozik az is, hogy a gerincnél tipikusan ugye egy tartáskorrekcióra is oda kell figyelni, mert a gerincünk az egységes szerkezetet alkot, tehát az azt jelenti, hogy ami a nyaknál jelentkezik, akkor hozzá kell nyúlni nem csak a nyakhoz, hanem a vához, a lapockákhoz, a háti gerinc szakaszhoz is, és végső soron a derékhoz is.
Például tudja a gyógytornász abban segíteni, ha betegnek mondjuk van egy nyaki gerinc sérve?
Természetesen, tehát itt is arról van szó, hogy ezek a térszűkítő folyamatok, tehát amikor a porckorong az kiboltosul, és a adott esetben a gerincscsatornát vagy az idegeket kezdi nyomás alá helyezni, akkor pont ezekkel a trakcionális húzásokkal, ahogy korábban mondtam, hogy eltávolítjuk a csigolyákat egymástól, így a porckorongnál egy ilyen picit vákumszerű erő lép föl, és lassan, óvatosan ez kezd visszafele mozdulni. Tipikus gerinc sérvre való torna még a McKenzie torna, amit egy új-zélandi orvos, egy orvosgyógytornász talált ki. aminél tulajdonképpen, amit gyakoroltunk is, ez az állbehúzásos gyakorlat, például amikor hátra csúsztatjuk a fejet a nyakon, ezzel a mozgással tulajdonképpen a porckorongot is elkezdjük fokozatosan visszatologatni a helyére a kiboltosult részből.
Ezzel meg lehet oldani akkor a sérvet, illetve javítani lehet?
Inkább azt mondanám, hogy javítani lehet, tehát ahol már kialakult egy gerincsér, ott az továbbra is gyenge pont marad, viszont teljesen helyreállítani azt mondanám, hogy konzervatív úton fájdalommentessé tudjuk tenni a helyzetet, az állapotot, nagyon sokat tudunk rajta javítani. Ugye itt azért a gerincsérvek között is vannak különbségek, tehát, hogy valami kiszakadt gerincsérve, vagy nem, vagy csak kiboltosult, vagy mennyire záródott ki, tehát ettől függően megyünk ugye az operatív ellátás felé, de hogyha csak kiboltosulásról van szó, akkor a legfontosabb az, hogy a fájdalmat csillapítsuk elsőként, és utána a tartáskorrekcióval, az izomzatnak a megerősítésével minél inkább csökkentsük annak az esélyét, hogy ez kiújuljon. A nyaknál különösen is fontos, hogy egy nagyon érzékeny terület, tehát nagyon finoman kell bánni vele, illetve az, hogy gyakran a légkondicionáló gépek, vagy autózáskor egy húzat, ami például érintetté tudja tenni a nyakat, és emiatt is, hogyha kialakul egy rossz tartás, akkor annak megfelelően, hogy a lágyszövetek másként rendeződnek, és emiatt is egy rossz tartásból is adódhat, hogy a porckorong elkezd kiboltosulni.
Saját tapasztalatból, ugye a gyógytornáim során észrevettem, hogy az izomnak milyen jelentősége van, hogy mennyire kell erősíteni az embernek az izmát.
Így van. A nyaknál elsőként ebben a helyzetben, mivel egy védekező reflex is kialakul, egy védekező spazmus, úgynevezett szaknyelven ez, amikor kontrakcióban, összehúzódásban tartják magukat az izmok, pont azért, hogy stabilizálják valahol a gerincet, de ezt először le kell nyújtani. Tehát mindig először oldani kell ezeket a görcsöket, és csak utána, hogyha föloldottuk, utána kell fokozatosan erősíteni a stabilizáló izmokat. Mert vannak bizonyos izmok, amik összezsugorodásra hajlamosak, vannak olyan izmok, amik pedig elgyengülésre hajlamosak. És ennek az egyensúlynak a felborulásából adódik nagyon sok mozgásszervi panasz. Tehát a gyógytornásznak az a célja, hogy a görcsös izmokat, azokat lazítsa, nyújtsa, és az elgyengült izmokat pedig megerősítse, és ezzel helyreállítsa ezt az izomegyensúlyt, ami végső soron a helyes testtartásnak a kulcsa.
Amiben nekem sokat segített a gerinctornán kívül, hogy a csuklyás izmok gyakorlatilag begörcsölnek nekem sokszor.
A felső trapézok, illetve a csuklyás izmok, ahogy mondta, azoknak az oldása, arra többféle technika létezik. Tehát egyrészt mindenféle manuális technikák, ebbe beletartoznak bizonyos klasszikus masszázselemek, és akkor vannak olyan speciálisabb terápiák, mint a triggerpont terápia, amikor az úgynevezett legfájdalmasabb izompontokat tartjuk egy picit nyomás alatt, picit valamennyire hasonló, mint az akupresszúrás eljárások, és azzal is elkezdjük reflexesen oldani ezeket a görcsöket az izomzatban.
Most bejön a beteg egy órára, jött 3 hétre, 2 hétre is. Most a gyógytornásznak a feladata az, hogy végig a kezelés alatt tornáztatja, vagy csak megmutatja a gyakorlatokat, és azt mondja a betegnek, hogy ezeket otthon gyakorolja.
Nagyon fontos, hogy először a szakember jelenlétében megvizsgáljuk ugye a beteget, és hogy úgy sajátítsa el ezeket a mozdulatokat, hogy először ott van a kontrolláló tekintete a gyógytornásznak. Tehát ő az, aki azokat a finomságokat ismeri, tehát tanultakból adódóan, aminek jelenlétében tudja a beteg igazán jól elsajátítani, hogy mire kell figyelnie, hogy tudja önmaga is bizonyos helyzetekben oldani ezeket a befeszült izmokat, illetve a gyakorlatokkal erősíteni az izomzatot. Nagyon fontos azt is tudni, hogy azért, mert a beteg mondjuk egy héten 3-szor fél órát eltölt itt a gyógytornász keze alatt egy kezelésen, ez még önmagában kevés. Nagyon fontos, hogy otthon önállóan is folytassa, és időről időre visszatérve a gyógytornászhoz, folyamatában egy fejlődésnek lehessünk a szemtanúi.
Ugye a gyógytornász ilyenkor nem csak megmutatja a gyakorlatokat, hanem manuálisan is ugye mozgatja az izmokat, a csigolyákat. Gyakorlatilag a csigolyáknak a meghúzása kifejezetten úgy érzi, hogy kilazul, és egy nagyon kellemes érzés, mint a felszabadulna valamitől.
Igen, ugye ez is a célunk, tehát először mindig az úgynevezett passzív technikákat alkalmazzuk, tehát amikor teljes ellazulásban mi a gyógytornászok mozgatjuk az ízületeket egymáshoz képest, fájdalomhatárig odafigyelve a betegnek minden rezdülésére, hogy így teljes mértékben el tudjon lazítani, és ezeket a görcsöket oldani tudjuk. Utána jönnek a vezetett aktív gyakorlatok, amikor a gyógytornász a saját kezével picit vezeti a mozdulatokat, és kezdjük el betanulni, hogy milyen irányba lehet fordítani, milyen irányba nem, milyen irányokat vegyünk le a repertoárból, és mi az, amiket pedig érdemes tovább gyakorolni, sokszor ismételni. Tükör előtt is szoktunk dolgozni pont azért, hogy a vizuális kontroll, a visszajelzés is meglegyen a betegnek is, hogy ő is lássa, hogy hogyan kell mozgatni a fejét, a nyakát, a vállát, hogy kell tartania magát. És akkor ezek után jön a betegnek otthon az önálló gyakorlatvégzése és munkavégzése, az ő része, amikor elkezdi ezt ismételni. Utána visszatér a gyógytornászhoz, és akkor egy ilyen ráellenőrző módon elkezdjük kicsit finomítani, kicsit pontosítani, még jobban elsajátítani a mozdulatokat.
Timár Gyuri gyógytornásszal Meskóbán beszélgetek.
Ha valakinek volt oka elhagyni a hazáját és félbehagyni egy sikeres művészi pályát, az Óvári Ós Enikő. Rendhagyó színész sorsáról és magánéletéről teljes nyíltsággal ír Zárszámadás című vallomás regényében. De most mesél róla.
Én Kolozsváron születtem, igazi magyar város volt. Én nem tudtam, hogy Romániában élek. Főtérre kimentünk, magyar szót hallottunk, magyar iskolába jártam, magyar barátaim voltak. Hát egy szép kicsi leányka voltam, és elküldtek a Színi Akadémiára. Felvételiztem, sikerült.
Nyilván volt affinitásod hozzá.
Édesanyám színésznő volt háború előtt, és amikor a háborúba visszajöttünk 47-48-ban, nem kapott állást. Apám magyar hadifogoly volt orosz hadifogságban. Haditudósító volt, tehát azt mondták neki, hogy ha feljelenti az apámat, akkor ott a hat szerep, és visszamehet a színházhoz. Mondta, hogy a gyereke apját soha nem jelenti fel. Kendőt festett, majd kozmetikus lett. Mi maradtunk Erdélyben, és apám Magyarországon élt. Már 12 éves koromban azzal kezdtem, hogy Fekete Miska bácsinál csak olvastam a szövegeket, és hogy hol kell a levegőt venni, és szavaltam iskolába. Szóval én erre a pályára készültem, kérem szépen. Anyám közben férjhez ment, pontosan azért, hogy védelmet biztosítson magának és nekem is. 1955-ben kijöttem Magyarországra nagymamával, és én szerelmes lettem az apámba. Hát 13 éves gyereklánynak végre van egy apja. Anyámnak ezt elmondtam, és akkor úgy gondolta, hogy hát kibékülne apámmal, és akkor 56-ba kijöttünk. Hát a találkozás valamiért nem sikerült, és örök harag lett apám és anyám között. Visszamentünk Erdélybe, felvettek a főiskolára 1960-ban.
Kolozsváron?
Marosvásárhelyen volt a főiskola. De anyu nagyon ambicionált, hogy én menjek el Magyarországra. Apám elküldte a hívólevelet, és én 1962-ben eljöttem Magyarországra. És engem felvettek itt a főiskolára. Almás Éva, Szilágyi Tibi, Szelsény Gyuszi voltak az osztálytársaim. Egy évig ott voltam, de apámmal a viszony nem volt jó. 20 éves voltam, és szerelmes egy román fiúba. És én elmondtam apámnak. azt mondta, azonnal befejezett, fiam, az én elveimmel nem egyezik, és összevesztünk. Én borzasztó egyedül voltam Magyarországon. Én bent laktam a bentlakásba, akkor még én voltam az egyetlen olyan erdélyi, aki idejött, és olyan furcsán néztek, és mondták, hogy hát ezt nem így mondják magyarul. Hát mondom, hogy mondják magyarul? Borzasztóan szenvedtem, és akkor kijött decemberben Duszi, és egy férhez mentem hozzá a román követségen. Ilyen hülyeséget csinálni. Megkapok mindent, hogy kijöjjek, és akkor férhez megyek a román követségen. Hát apám ettől iszonyúan felháborodott, és azt mondta, hogy a férjemet szó sincs róla, hogy kihozzam. Akkor egy év főiskola után szerepeltem a kis színpadon, voltam szerződésben Kecskeméten, és akkor már nem bírtam tovább, mert a férjem útlevelet nem kapott, hogy kijöjjön, és akkor összepakoltam, és visszamentem. Hát ez egy nagy csalódás volt mindenkinek. Visszamentem egy év vesztességgel a főiskolára, és 1965-ben diplomát kaptam. Most voltam arany diplomás színésznő. 12 évre elmentem Nagyváradra. A színházba, amit lehetett kapni, én azt megkaptam és eljátszottam. Az
konkrétan említenél?
Például az Orvos dilemájába Jennifert, a Nem élhetek muzsika szó nélkülbe Birit.
Melyiket szeretted a legjobban?
Csongor és Tündét. Hát azzal közönségdíjat is nyertem. Az volt az első gyönyörű szép szerep.
Te voltál Tünde?
Én voltam. Na, 9 év után elváltam, újból férhez mentem egy kollégához, akinek az édes testvére Los Angelesben élt. Akkor borzasztó volt a helyzet Romániába. Ceausescu, és meghúzolt a Securitatét, többször kihallgattak. Szóval nekem borzasztó rossz volt, amellett, hogy sztár voltam. Jött egy filmrendező egy szerepajánlattal Magyarországról. Akkor nem lehetett útlevelet kapni. Valaki megállította az utcán, asszonyom, mi tudjuk, hogy magának egy útlevél kell, és mi segíteni fogunk ebbe, de jöjjön be holnap a Securitatéra. Azt mondták, hogy nekik milyen megtiszteltetés, hogy engem hívnak Budapestre filmezni. Most adnak is egy útlevelet, de mikor visszajövök, akkor majd kérdeznek erről, arról, mondom, hát hogy képzelítettem a naivát, hogy én a barátaimmal való beszélgetésekről beszéljek maguknak? Hát igen. Megkaptam az útlevelet, elmentem, próbafelvétel volt a Nagykék jelzésbe Latinovicsal és Darvas Ivánnal. Akkor már többet útlevelet nem kaptam, hogy kijöjjek és a filmet is megcsináljam. Na, de a második férjemmel elhatároztuk, hogy ezt nem csináljuk tovább.
Ez azért fantasztikus, hogy mondod, hogy sztár voltál.
Igen. Én attól féltem, hogy miután már nem kapok útlevelet, még a színpadon vagyok, még filmezek, de hogy elkövetkezik az a pillanat, amikor példát statuálnak velem. Na, mondtam, én ezt nem várom be. Mi kértük a családegyesítést a testvéréhez. 2 év után megkaptuk. 1977-ben elmentünk Los Angelesbe. Tudtuk azt, hogy 2 magyar színésznek Amerikába nincs mit keresni.
De angolul tudtatok?
Én tudtam angolul, mert tanultam 7 éves koromtól Veselényi bárónőtől.
No csak.
Igen.
Nagyon bátran indultatok neki a világnak.
Mikor tudod, hogy mi van mögötted, nem tudod, mi van előtted. Mi semmit nem tudtunk Los Angelesről.
Ugrás a sötétben.
Igen. Hát annyira el voltunk zárva Romániába, hogy jóformán azt se tudtam, hogy a térképen hol van Los Angeles. És volt egy óriási szerencsém. Édesanyám kitanította nekem a kozmetikát. Mikor én azt mondtam neki, hogy anyu, hagyjál békén, hát én színésznő vagyok, hát én nem. Azt mondta, fiam, soha nem tudhatod, hogy mikor lesz erre szükséged. Ülj és nézd. Na jó, én ezt megtanultam.
Érezted, hogy le kell mondanod a pályáról?
Feltétlenül. Az első férjem eljött elbúcsúzni, te senki leszel. Te valaki vagy Váradon. Enikő, hát hogy mész el? Akkor azt mondtam neki, nem baj, majd leszek én még valaki. Anyám kiadott egy iparlevelet nekem. Én nekem azt csak ki kellett menni Amerikába lefordítatni és beadni a minisztériumba, hogy kérem, hogy én külön vizsgázhassak. És akkor én tanultam, mint egy őrült ott angolul a dolgokat, és egy hónap alatt le is vizsgáztam, és megkaptam a kozmetikusi licenszemet. Ami azért volt óriási, és szinte behozhatatlan, mondjuk mások számára, mert aki kiment oda, az takarított az elején évekig, akkor elvégezte 2 év alatt 2000 dollárért azt a kurzust. Én egy hónap alatt.
Kemény akaratod lehetett.
Hát muszáj volt. És akkor a sógonőmek azt mondta, na vedd a Yellow Page-et, és keres állást. Mondom, mit a Yellow Page-et? Hát én nem tudtam, hogy az sárga lap, hogy az telefonkönyv. Ezt nem tudja ma megérteni senki, hogy, hát nem volt Facebook, hát nem volt, hát telefon nem volt. Szóval akkor én bekerültem egy hónap után a legelőkelőbb kozmetikába. Mert én akkor még ugye színésznő voltam, és szépen felöltöztem, és azt mondtam, hogy hát én 12 éve kozmetikus vagyok, és elhitték. Hát Finger egy fogalom volt, és semmit nem tudtam.
Ez szerencse is.
Ma már nem mennék be, mert tudom, hogy kicsoda. 100 dollárt kaptam egy hétre. Na de ott történt egy dolog, még nem jött meg az engedélyem, de már felvettek, szóval volt 2 hét, amikor takarítottam. És azt mondja a fekete menedzser, egy magas, nagyon előkelő nő volt, lement valami szempilla festék a padlóra, és hogy azt szedjem fel. Térdeltem a menedzsernek a lába előtt, és éreztem, hogy elönti a fejemet a vér. Akkor jutott eszembe, hogy mit mondott a férjem, hogy senki leszel. És mondom, ezért kellett nekem ide kijönni, hogy itt ilyen senki legyek? Kirúgtak 2 hónap múlva, amikor azt hittem, hogy a fejemre esik az ég. Azt hitték, hogy én csak elmegyek hozzájuk, hogy ellopjam a kuncsaktokat. Hát,
szakmai féltékenység.
Persze. Akkor majdnem kaptam egy idegösszeroppanást, de kirúgtak szerencsére, és elmentem egy másik helyre, amelyik nagyon jó hely volt. Ahol 1,5 évig dolgoztam, amikor állapotos lettem. És mikor 6 hónapos voltam, akkor beívott a főnök, azt mondta, hogy el kell bocsássalak, mert akármennyire szeretlek, de hát olyan nagy vagy, hogy félnek a paciensek, hogy rájuk esel.
Na tessék!
A férjem azt tudni kell, hogy ő nem tudott se angolul, és nem volt se szakmája. Ő ragyogó magyar színész volt. Spincér lett, és kitanulta a borszakmát, és 1,5 év múlva kapott egy francia díjat a legjobb szomeliének. Tehát az 1,5 évünk az olyan sikeres volt, hogy hihetetlen. Nem is gondoltuk arra, hogy valami színház lesz.
Vajon végleg lemond a színházról az ízig-vérig színésznő Óvári Ós Enikő? A választ megtudhatják következő adásunkból.
Szlovákiában Párkány és Léva között félúton található egy kisváros, aminek Zseliza neve. És ebben a kisvárosban egyszer csak megpillantottunk egy Schubert szobrot. Kiderült, hogy itt van egy múzeum, Franz Schubert éveken keresztül élt ebben a városkában. A lelkes múzeum alapítóval, múzeum igazgatóval beszélgettünk. Hogy került ide Schubert?
1818-ban. Küldték ide őtet Bécsből, mert a Eszterházy azt mondta, hogy tavaszkor el fogunk menni megint Zselízre, mint minden éve, és ott születünk egy pár hónapig, és a lányok már 11 évesek. Egyik 11 éves, másik 15 éves, azt mondja, most már kellene zeneművészségre tanítani a lányokat, és azért hívta meg a Schubertet, hogy jöjjön ő is ide, El Jelizre.
Schubert akkor Bécsben élt.
Bécsben élt, igen. És ő bécsi is volt. Mondtam, hogy soha nem volt idegen honban, egyetlen idegen kiruccanás az volt Jelizre 1818-ban, de még egyszer előtt ide, 6 évvel később, és az már 1824 volt.
És akkor ebbe a Bagolyházban, Bagolyháznak hívnak.
Bagolyházban itt lakott, mert már, ahogy kint említettem, a lányok már nem 11 évesek voltak és 15, hanem már mégiscsak plusz 6.
Kellett.
És már veszélyes lett volna egy épületbe tartani a Schubertet a két kis kontesszel, és akkor felépítették ezt a házat, és ahogy a maga tetszett mondani, a Bagolyvárt azért hívjuk Bagolyvárnak, mert a ajtó felett van egy címer, és ott pedig a tudás jelképét tettek fel, és azért tettek oda Bagyot, és nem tettek oda a Rókát, kakast vagy valamit.
És kötődik-e valamilyen zenemű itt ehhez a Bagolyvárhoz?
Természetesen kötődik, de nekünk fel van jegyezve az a mű, azok a művek, amiket itt ebben a szobában, konkrét ebben a szobában alkotott, és hozzá kell tenni azt is, hogy mivel plátói szerelmet érzett a Karolinhoz, Karolin nem egyszer rászólt Schubertre, és mondta, hogy mester, hát nekem is dedikáljon valamit. Egyszer a Schubert elszólta magát, mert azt mondta, hogy miért dedikáljak, kedves kontest, mindent önnek írok. Szóval ez mind egy ilyen kis szerelmi vallomás
volt. Ez a nagyobbik lány volt?
Az a kisebbik,
a kisebbik
volt.
Lány
az
volt
a Karolin. Volt. Plusz még, amikor a Schubert észrevette, ugyan már akkor beteges volt, ugyan már akkor depresszióba szemedett a Schubert, de azért jól esett neki, amikor látta, hogy a kislány szerelmes szemekkel néz rá, de ő realista volt a Schubert, és tudta, hogy ebből semmi nem lesz, hiszen ő egy kaszton kívüli volt, szóval ő mégis egy gazdag grófnőnek.
Hát, ez a Nagy Eszterházi
szóval
család,
igen, Nagy Eszterházi családnak, ő meg csak egy bécsi szegény tanító volt. Második dolog, hogy akkor már nagyon beteg volt, és a harmadik dolog, hogy ő neki volt mindenféle bohém élete, ő inkább másfelé orientálott. De amikor a kislánytól látta a szemeket, akkor megtette ezt a érdekes dolgot, hogy mégiscsak férfi volt, és oda szeretett volna simulni a kis gróf kisasszonyhoz, de nem létezett. 1824-ben ilyen nem létezett, hogy megkapta volna a vállát, és akkor feltalálta magát, mint férfi, és elkezdett egyik a másik után négykezeseket írni.
Zseniális ötlet.
Négykezeseket írt, és abból már azt jelentette, hogy oficiálisan odaülhetett melléje.
Hivatalosan
lehetett már. Huncutság volt, hogy még olyan akkordokat is írt, hogy a kezek keze keresztezőgések érezte az emberi testét a kislánynak, és annak, ennek már örült, mert ez elég volt neki.
Mit lehet még itt látni ebben a szobában? A meglepő, nagyon szépen berendezett korhű
motorokkal. Igen, a meglepő dolog mégis talán csak az, amit úgy messzebbre tettem ott a kötél mögött, mert ott van Schubertnek a cvikkerje. Ezt így messzebbről is szoktam tartani, mert hát ez mégiscsak az...
Ez az eredeti?
Eredet, ez grófnőnek a gyűjteményéből, ez maradt ide ránk.
De egy picike ember
picike
lehetett,
ember
nem?
Volt, és Elizen, sokan mondták még utána is, a halála után Schubertnek, hogy beképzelt ember volt.
De az a cviker miatt?
Én azért belegondoltam, nem volt ő beképzett, ő csak fent
az orrát,
de ő nem azért, hogy büszke lett volna, hisz, ha már más nem mondok, akkor megmondjam azt, hogy 1,54 m volt, csodálatosan kicsi ember volt, de annál nagyobb lélekkel. Kicsi volt, köpcös volt, nyakatlan volt, ügyetlen volt, egy nagyon kétbalkezes ember volt, rossz tanító, rossz tanár volt, de világra szóló zseni volt. És ezt szoktam mondani a diákoknak és a vendégeknek, ha eljönnek ide, nem baj, ha valaki köpcsös, nem baj, ha valaki magas, valaki görbe lábú, nem baj, ha valaki nem tudom milyen handicappel szenved, az a fontos, ami a szívbe és a fejben van.
Tehetséges. Igen. Miket lehet még itt látni? Látom, kották.
Természetesen kották és vannak itt, de meglepő az, hogy valódi kották vannak itten. Mert itt lehet hát látni, a Diabelli kiadásából is levelek vannak ott a Schubertnek a
kiadója. Mi ez a Diabelli?
Diabelli volt a bécsi kiadó, aki a kottákat adta ki.
Diabelli
és
kiadó.
Diabelli kiadó. Ott van például Karolina Eszterházinak a iskola füzete. Szóval amit 200 eurói bevallon vette meg egy idős nénitől, aki állítólag az édesapja ellopta a kastélyból. De ezt felfedeztem, hogy a hölgy eléggé háklisan beszél róla, akkor felfedeztem egy új kifejezést, és az idős néni nagyon megörült, mert azt mondtam neki, ne tessék mondani, hogy az édesapja ellopta. Úgy mondja most már mindenkinek, hogy az édesapja megmentette. És akkor felkapta a fejét, azt mondta, hogy hát igen, mert valójában igen, ő azt megmentette. Még ha nekem pénzzel adta el, de akkor is megmentette.
Ez a családnak, tehát Johann Karl Eszterházi de Galanta?
Igen. Úgy írják, hogy illustrissimo domines Ioanni Carolo Esterházy de Galanta. De van másik levél, amit meg ott látunk lent,
igen,
hogy Monsignor le Comte Charles Jean Esterházy de Galanta. De van olyan is, hogy magyarul ott van. Méltóságos gró Galantai Esterházy János Károly úrnak.
Tehát Galantáról származó Esterháziak.
Igen.
Négykezes kotta.
Igen, 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 igen. Ott is. Ez mind négykezes. Az is az volt, hogy hozzáérjen.
Igen.
A legmorbidabb, de nem igazán morbid dolog pedig az, hogy János Károlyt, akit lássában nagyon jó képű férfi
volt. Igen, igen,
nagyon jó képű volt, pénzzel
János Károly Esterházy Galantáról.
Uh-huh. Pénzzel adakozott a Hont megyei városházának, pénzt ajándékoltat a magyar tudomány, vagy nemzeti múzeumnak.
Az Esterházy család híres volt, igen, erről, igen.
A érdekesség már csak az, hogy amikor 1834-ben haldoklott Esterházy, akkor Pozsonyba vitték, és ott halál előtt még tudta megmondani orvosoknak, hogy őt bizony ne Pozsonyba temessék el, ha nagy Isten meghal, mert ha egyszer de Galanta, akkor őtet Galantára vigyék el a testét. És két órán halál előtt még odasúgta a orvosoknak, hogy mivel szereti Zselészt, akkor megkérő őket, hogy halála után vegyék ki a mellkasából a szívét, tegyék egy fadobozba, és azt a fadobozt, aha, vigyék el Zselízre, de a testét azt csak is Galantán temessék el. Úgyhogy Zselízen van itt a múzeumban, elviszem a vendégeket oda is, egy kápolnába, egy kriptába, ahol pedig a márvántában az van felírva. Itt nyugszik János Károly Esterházy de Galanta szíve. Kinek teste a galantai családi kriptában. Szóval ezek emotív dolgok, és ezt már a japánok és a spanyolok, az amerikai turisták is kis csodának veszik.
Igen. Úgy néz ki, hogy Zselíz a világ közepe.
Igen,
nem?
Mert hát még nem említettük fel, hogy amikor Esterházy János Károly meghalt, akkor özvegye, most már lakni eljött Zselízre, és a lányok morogtak, nem tetszett nekik, mert hát mégis Bécsből jöttek el egy kis mezővárosba, és a tüntetésük ellen azt mondta mama, no valahogyan kompenzálom a dolgot, akkor hozok nektek egy szakácsot Bécsből, és elhozza ide a ízeket, a Bécsnek a ízeit. Hát ez a szakács pedig szintén nem akármilyen névült, mert Franz Zacher volt az a szakács, aki eljött ide Zselízre, a cukrász, akit a világon ismernek. Én azért hozzá szoktam szólni a vendégek között. Zacher persze csinálta a Zacher tortát, de azért a tökfőzéleket is megcsinálta, meg a gulyás levest is megcsinálta. Szóval ő szakács volt, de ügyes szakács volt. Hát érdekesség erre fel még azt talán, hogy itt született meg neki a fia 1843-ban, február 8-án, azt pedig úgy hívták, hogy Eduard Zacher. És a Eduard Zachert meg úgy ismerjük, hogy ő kezdte, és kezdte felépíteni, és a láncot csinálta Zacher szálloda láncnak. Szóval aki elmegy Bécsbe, akkor bizony a Zacher szálloda a leghíresebb, ott járt Maria Callas, ott járt John Kennedy, de azért csöndbe, mert hát ez ilyen szerény zselízi vagyok, azt mondom, hogy ne menjenek oda egy éjszakát tölteni, mert hát 350 eurótól van egy éjszaka. És azért, mert jó lokalpatrióta vagyok, akkor azt mondom, hogy a Zacher tortát is zselízen kóstolják meg, mert itt 1,50-nél megkapják, és a Bécsben pedig 6-tól 8 eurót fizetnek pont azért a szeletért, és náluk még jobb is szerintem.
De nem csak a Schubert szoba van itt, hanem még összegyűjtött...
Nagyon sok, legyen, szóval egészen mamutfogtól, a neolittól, egészen a holokausztig van, és eljönnek ide diákok, főiskolások, óvodások, akkor mindig azon a szinten néhány nyelven tudjuk prezentálni azt, amit akarunk itt mutatni.
Kérem, végezetül mutatkozzon be. A múzeum alapítója,
alapító
gyűjtő,
és a tulajdonosa, mert
és a tulajdonosa is.
Hogy az összes kiállított dolgok azért a sajátom, okmányilag megvan, be van bizonyítva. Én Turán Polka Pál vagyok, most már egészet mondom, akkor Vitéz Turán Polka Pár, mert hát most már 70 előtt lassan, merem azt mondani, hogy igen, 2013-ban 13 szemét vitézi avattak a újvári katolikus templomban, és szintén közöttük voltam. Pedig hát én csak olyan egyszerű zselízi ember vagyok, de azért büszke zselízi vagyok, mert büszke vagyok a városomra.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, Torda Judit beszélgetett Zselízen.
Thank you.
Nagyon szép kiadványt tartok a kezembe. Tanúhegyek a címe, felirata szerint, portrék, emlékezések, interjúk, mintaadó pedagógusokról. A Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnökével, Trencsényi Lászlóval beszélgetek. Hogy született ez a könyv?
Először mondom azt, ami a dolognak a vicces oldala. Most, hogy a könyv megjelent, ma ünnepélyesen bemutattuk sok szerző és sok a portréban megörökített, még szerencsére köztünk élő személy társaságában. Visszalapoztam a számítógépben a kötet első tervezési dokumentumait. Az első levelet, amit Knausz Imrének, a Tanítani Online folyóirat szerkesztőjének írtam, hogy járuljon ahhoz hozzá, hogy a pillanatnak készülő online folyóirat oldalain megjelent pedagógus portrékból, emlékezésekből készíthessünk egy, azt mondják, hogy a papír tovább fog tartani, mint az elektronikus jel, egy papír alapú könyvet, és ebben az első levélben még mintavétel címen szerepelt a kötet. És hogy aztán ebből hogyan lett tanúhegy, azt már nem tudnám megmondani, de azt hiszem a tanúhegy pontosabban kifejezi, ahogyan elkezdtem gyűjteni a Tanítani folyóirat. Ugye ez egy olyan folyóirat, hogy akkor jelenik meg egy-egy írás, amikor van anyag, tehát nem havonta, negyed évente, hanem rendszertelenül. Sokat kellett visszalapozni az időben, hogy a portrékat megtaláljuk. Először talán 30 személy tűnt fel, olyanokra, akikre emlékeztem, mitagadás néhány olyan interjú, vagy főként nekrológ, amit én írtam, és hát emlékeimben volt, hogy hát lehetetlen, hogy ennek a kollégának az emléke csak úgy eltűnjön, mert ahogy így olvastam, kerestem, kerültek elő újabb portrék, újabb emlékezések, és így a végén 60 szerepelt a kötetben. Volt egy olyan pillanat, amikor 50 református pedagógiai folyóirat kért fel, konfesszió kért fel írásra, akkor is még azt írtam, hogy az 50 pedagógus portréból 10 hitvalló protestánsok, Karácsony Sándortól Hosszú Gyuláig szinte tükrözi a magyar pedagógus társadalom, vagy a magyar pedagógus, még inkább a magyar neveléstörténet hagyományait, hogy a protestantizmus milyen erőteljesen van jelen. De hogyha történetesen a katolikus folyóirat kért volna fel, akkor a 10 fő, akinek az életútjában meghatározó volt a vagy valamilyen katolikus leánynevelő intézetben való neveltetése, vagy élete végéig, az életét végig kísérő vallásosság, abból is összejött volna 10, mint ahogy biztos, ha összeszámolnánk, összejött volna 10 olyan kolléga, aki szerencsés vagy szerencsétlen történelmi pillanatban a szocialista eszmében, a szocializmusban látta a pedagógiai problémák megoldásának lehetőségeit. Gáspár László, Loránd Ferenc, másra is gondolhatunk. A végén az lett a szép, hogy nem világnézet szerint osztályozódnak az emberek. Ha már így szóba jöttek ezek a személyiségek, ugye a Sztélo Gábor nevét ugye ma már mindenki ismeri, vagy illik ismerni. A Monori Olá István nevét kevesebben ismerik, pedig, és több ok miatt ismerik kevesebben. Ő volt az, aki a úgynevezett 5 plusz 1 oktatásból jó dolgot csinált, abból a bizonyos valamiből aranyat, ugye? Én ezt akkor személyesen is láttam, süvövény egyetemista koromban. Olá István egy nagy egyéniség volt, aki a éppenséggel küzdött azok ellen, a bürokraták ellen, akik a saját formájukra akarták az 5 plusz 1-et igazítani, mert ő a saját formájára akarta. Virágkertészet működött a gimnáziumban, meg egyéb dolog, tehát jövedelmező munkához jutottak a diákok, és szerették is csinálni. Majd küzdött ugyanő, lehet, hogy a bürokrata is ugyanaz volt, csak változott a vonal, az 5 plusz 1-et be kell tiltani. Ahogy a történelem elmúlt ezen viták fölött, méltatlanul úgy felejtették el Olár István.
Mi volt a válogatási szempont? Ezek után nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy csak egy szempont volt az irányítás.
A válogatási szempont, aki a tanítaniban megjelent, akiről jelent meg. Viszont nagyon sok írás tanítaniba az én jó voltamból került. Én ennek az online folyóiratnak szerkesztője vagyok. Tanítványoknak adtam olyan szemináriumi dolgozatot vagy szakdolgozatot, amelyik ha sikerült, akkor mindjárt önmagát jutalmazta, mert publikáció lett belőle. Most akár lesz tudományos pályája az illetőnek, akár nem. De mégis elmondhatja, hogy tanárjelölt korában nem csak olvasott kötelező olvasmányt, hanem írt is.
Milyen értékek mentén állt össze ez az anyag? Tudom, hogy te is segítettél, irányítottad a hallgatókat, de mi volt az a fontos dolog, ami úgy gondolom, hogy összekapcsolja ezt az egészet.
Tulajdonképpen nagyon tanulságos most már akár egy kutatónak másodelemzésre is ezt a 60 életutat egybevetni, összehasonlítani. Hiszen ezek különböző életutak. A 20. század bizony adott elég okot, embert próbáló okot, ilyet is, olyat is, kinek internálást, kinek csalódásokat, kinek üldöztetést, kinek kényszernyugdíjazást, kinek hirtelen felröppent üstökös pályát, ahonnan csak zuhanni lehetett. Ez különböző ezekben a 60 sorsban. Még azt mondanám, hogy politikai rendszerektől is független. De a másik dolog, ami közös itt a beszélgetésen, a szeretet fogalmát emelték ki a beszélgetés részvevői, hogy abban látják a közös vonást. Én ennél egy picit többre gondolok, persze, hogy a szeretet a nagyon fontos dolog, de hogy ez kapcsolódik a felelősséggel és a szakmai elvárásokon, vagy a tanügyigazgatási elvárásokon túli felelősségérzet a tanítványokért. Talán ez a közös, hogy már rég nem vagyunk tanulói jogviszonyban, vagy már rég elhagytuk az iskolát, 13 órakor elment az utolsó busz is, és a gyerek is hazament, meg én is hazamentem, és valami még mindig dolgozik ezekben az emberekben, hogy ezért a gyerekért, akit sírva, vagy örömmel, vagy nem tudom, hogyan hagytam ott a buszmegállóban, másnap hogyan gyakorolhatom a felelősségemet. Én ezzel egészíteném ki ezt a dolgot. Jellegzetesen nem osztották ők 60-an felzárkóztatandó vagy tehetséggondozandóra a gyerekek csoportjait. Nem szegregálták így vagy úgy a gyerekben a gyereket, ahogy Karácsony Sándor mondja, Pált Józsefet látták a maga egyediségében, és ehhez képest másodlagos volt, hogy ő vak, hiszen ilyen interjú alanyunk is van, aki maga is vak, és a vak gyerekek iskolázásával foglalkozott, vagy foglalkozik kutatói pályáján. Szép történet a Áprili Lajossal, aki a Áprili még a nagyenyedi korszakából, ugye később a Bármadasnak volt igazgatója, nem is tartjuk számon a Áprili Lajost, mint költőt ismeri a közvélemény, hogy ő pedagógusnak is mennyire fontos ember volt. A cipő híján nem tudott menni a gyerek kirándulni, ugye? Akkor ez nem volt atipikus, jelzem ugye néha ma se, és akkor ő, mint az igazgató, vagy még csak tanár volt nagyanyeden Áprili, odaadta a cipőjavítás árát, hogy akkor javítasd meg a cipődet, hogy tudjál jönni a kirándulásra, és akkor a fiú viszi vissza a pénzt, ugye a kölcsönt megadom, megérte a kirándulás, a cipő talpat kérdi tőle, Áprili, meg, akkor kvittek vagyunk, bizonyára jóra fogod költeni, és ebben a dolog el van intézve. Tehát ilyen, ezeket a történeteket szerettem különösen, de hát ezekkel a történetekkel érdemes pedagógusnak lenni.
A Tanúhegyek című könyvet bemutatta, és a mai pedagógiai kérdésekről beszélt Rencsényi László, Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke. Köszönöm szépen! Ámen Zsókát hallották!
sok gyerek, de te mégis tovább magyarázol, elmondod vagy tízszer, százszor. Az ismétlés a tudás anyja, a tő csak rosszabb, mint a hangya. Minden diák ilyen itt van.
Gyermekek házában vagyunk, ami egy alternatív alapozó programot akar tulajdonképpen, de maga az iskola, mert az iskoláról van szó, úgy néz ki, mint egy gyermek otthon. Intézmény ötletadója és kidolgozója Kokaini Lányi Marietta ül velem szembe, akit szeretnék megkérni, hogy egy kicsit beszélgessünk erről. Amit én tudok, az annyi, hogy ez egy állami iskola, és évfolyamonként egy-egy osztály van. De ezek az osztályok különlegesek.
Igen, talán különlegesek. A Gyermekek Háza ezelőtt 28 évvel kezdte meg a működését. Ez az az időszak volt, amikor lehetett egy picit máshogy gondolkodni iskoláról, tanulásról, és akkor két út állt a máshogy gondolkodó vagy új utakat kereső pedagógusok előtt, vagy csatlakoztak valamelyik akkor megjelent reformpedagógiai irányzathoz, hiszen akkor indult a Pesti Dekuti Waldorf iskola, a Waldorf Óvoda Solymáron, Montessori osztályok, Rogers iskola, mert lehetett alternatív pedagógiai programot választani, illetve ki lehetett dolgozni egy újfajta programot. Olyan szinten, hogy ezt még akkor minisztériumi támogatással tettük, volt egy olyan háttérintézmény, hogy közoktatásfejlesztési alap, amihez pályamunkákat lehetett beadni, és a Gyermekek Háza úgy született, hogy pár kollégámmal összeültünk, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy szerintünk milyen a jó iskola, milyen legyen egy általános iskola, egy alapozó iskola, amelyik elindítja a gyerekeket az iskolai élet hosszú útján, és született egy koncepciónk, amit beadtunk ide a pályamunként, és el is fogadták, és akkor jött a kérdés, hogy ilyen fenntartóval működjön ez az iskola, és akkor mi úgy döntöttünk, és ezt a döntésünket a mai napig nem bántuk meg, hogy a önkormányzati állami oktatás keretein belül szeretnénk megvalósítani. Azt hiszem, láttuk kicsit előre, hogy az alapítványi fenntartásnak rengeteg nehézsége van, illetve volt egy olyan missziószerű küldetésünk, hogy a közoktatásban próbáljuk megmutatni, hogy lehet másfajta iskolát is létrehozni, mint amiben mondjuk én felnőttem a 60-as, 70-es években.
Egy kicsit prózaira fordítva, ez gyakorlatban azt jelenti, hogy ha állami fenntartású, akkor nem fizetős iskola.
Így van, így van, ez nagyon-nagyon fontos. Van alapítványunk, hogy nagyon sok iskola mellett van alapítvány, a Gyermekek Háza mellett is van egy igen aktív szülők által működtetett alapítvány, amelyik támogatja a programot, de az iskola fenntartása, a fizetésünk, a pedagógiához szükséges helyiségek, ezek mind állami finanszírozással valósulnak meg, ami azért borzasztó nagy könnyebbséget jelent.
Tehát az osztályokról.
Évfolyamként egy osztályunk van, ez nagyon-nagyon érdekes, mert nagyon-nagyon sokan szeretik a Gyermekek Házát, és nagyon nagy a túljelentkezés hozzánk. És amikor megkérdezzük, hogy hát miért pont minket választanak, akkor nagyon hamar kijelölik a szülők is a személyességet, a kisiskolának, a mindenki ismer mindenki érzését és létét. És tulajdonképpen mi ezt komolyan is gondoljuk, hogy az lenne a jó, ha az itt tanuló közel 200 gyerek személyes kapcsolatban lenne egymással, a nyolcadikos ismerni az elsőt, a negyedikes, az ötödikes. Tehát, hogy egy átlátható kicsi iskolába gondolkoztunk, én amúgy is hiszek a kisiskolába és a személyes kapcsolatokba, és így alakult, hogy évfolyamunként egy-egy osztályunk indul, és ez valahol azt kell mondani, hogy egy tudatos vállalás.
De ez az egy-egy osztály nem akármilyen.
Igen, azt mondják, igen, nekünk már ilyen, hiszen 28 év alatt megszoktuk, hogy ilyenek a mi osztályaink. Amiben talán egy kicsit eltér mondjuk az én régi iskolámtól, mert az talán könnyebb így kezelni, hogy a gyerek került az iskola középpontjába, a fiatal. Nem az egységes tananyagban gondolkodunk, hogy mikor mit kell megtanulni, hanem abban gondolkodunk, hogy melyik gyerek mikor mit tud megtanulni. Tehát ezt kicsit úgy szoktam viccesen fordítani, hogy nem a Pitagorasz tételt tanítjuk, hanem a Ferit, a Katit és a Julit. Tehát, hogy a gyerek kerül a központba. Ami így első megközelítésre olyan természetesnek tűnik, de amikor ebbe igazán belegondoltunk, akkor látnunk kellett, hogy az egységes tananyag helyett a sokszínű gyerek és fiatal van a gondolkodásunk középpontjában, akkor az egységességet, az egységes tanítást, a mindenki ugyanazt ugyanakkor tanulja egyszerre, az bizony el kell felejtenünk, és nagyon-nagyon át kell gondolnunk a pedagógiai kultúránkat, módszereinket, annak érdekében, hogy az iskola tényleg minden gyermek háza legyen, és biztonságot, elfogadást találjon minden használója a 6 évestől a 14 évesig.
Tehát ez jelenti azt, amit olvastam, hogy csoportokban tanulnak a gyerekek, illetve hogy különböző felelősök vannak?
Igen, a differenciált munkaformákat kellett megtanulnunk, és ami most itt kiemelésre került, ez a csoportmunka, kooperatív munka, ez nagyon-nagyon sokat segít nekünk abban, hogy a gyerekek megtanuljanak közösen gondolkodni, hogy érték legyen a különbözőség, hogy én ezt tudom hozzátenni, másik társam azt tudja hozzátenni, és így lesz kerek a mi teljesítményünk együtt. Ez egy meghatározó munkaformánk, és ha belegondolunk, akkor a felnőtt világban is. Gyakorlatilag szinte minden munkát együtt végzünk, kooperálunk, és az élethelyzeteink számtalan sorát lehetne végigvenni, hogy hol van szükség együttműködésre, gyakorlatilag szinte mindenhol. És mi arra gondoltunk, hogy a tanulási folyamatban ez ugyanúgy beilleszthető, és sokkal élvezetesebb, aktívabbá teszi a tanulást, hiszen a gyerekeink nem készen kapott ismereteket kapnak a pedagógusoktól, hanem ők válnak felfedezővé, szabályalkotóvá, közösen gondolkodnak, kreatívak lehetnek, tehát egy nagyon-nagyon jó tanulási környezetet biztosít. Emellett meghatározó munkaformánk pont azért, hogy minden gyereknek az egyéni lehetőségeihez tudjunk igazodni. Ez az úgynevezett differenciált réteg munka. Ez leginkább a régi osztatlan iskolák tanítási gyakorlatához hasonlít, amikor több évfolyamon levő diákok tanultak együtt. Nálunk egy osztályban járó gyerekekről van szó, de van olyan elsős, aki tud olvasni, van olyan elsős, aki sok betűt ismer, van olyan, akinek meg a betűtanulás nehezebben megy, és akkor nem azt várjuk, hogy most mindenki ugyanazt a betűt tanulja, hanem különbözőleg készülünk. Aki olvas, az kis mesét kap, ahhoz készít rajzokat, feladatsort. Aki betűt tanul, az azt a betűt tanulja, ahol éppen tart, és lehet olyan kisgyerek is, aki még nem tanul betűt, mert a háttérképességeket kell egy picit megerősíteni ahhoz, hogy ő eredményesen tudja a betűket tanulni. Tehát nagyon differenciáltan, személyre szabottan tanítunk, és remélem ez ma már nem olyan különlegesség, mint ezelőtt 28 évvel volt. Akkor az volt valóban, és ez egy nagyon komoly egyéni fejlesztés biztosít, azon kívül egy elfogadó, önmagukkal jobban levő gyerekeket idézőjelbe termel ki, hiszen természetes, hogy sokfélék vagyunk. Egyikünknek a számolás megy jobban, másikunknak az olvasás, én itt kérek egy kis segítséget, ott tudok segíteni. Szóval olyan természetessé válik a tanulási környezet, és mi ebben nagyon hiszünk. Talán még egy gondolatot, ha ezt hozzá lehet fűzni, hogy ez a fajta módszertani kultúra szemlélet tette lehetővé, hogy a gyermekek háza legyen Magyarországon az első iskola, amelyik sérült gyerekek, sajátos nevelésű igényű gyerekeket együtt tanít éptársaival. Amikor különbözőségről vagy különlegességről beszélünk, akkor azért mindig elő szokott jönni ez az úgynevezett inkluzív nevelés, ahol az osztályokban együtt tanulnak a kimagaslóan tehetséges, meg a sokféle gyerekek, és bizony az osztályban megtalálhatóak a sajátos nevelési igényű sérült fogyatékos kisgyerekek, minden osztályban tanulnak, van Down-szindrómásunk, hallássérültünk, autistánk, mozgássérültünk, és olyan természetesen simulnak bele az osztályunkba és az iskolánkba, és erre mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, azt kell mondanom.
Amit az előbb említettél, hogy a különböző szinten vannak a gyerekek, ez indokolja azt, hogy 6. év nem kapnak jegyet, hanem csak értékelést?
Így van, pontosan, hiszen az osztályzat az nem tudja megjeleníteni a hozzátett értéket és az egyéni fejlődési utat. És a szöveges értékelés pedig egy nagyon árnyalt és személyre szabott értékelésre ad lehetőséget. Ha én egy teljesítményre azt mondom, hogy közepes, hármas, kettes, az semmiféle információt nem nyújt igazán. Szerintem egy kicsit meg is bélyegez, tehát én nem nagyon szeretem ezeket az elégséges gyerek, mi az, hogy elégséges matekos. Még a szöveges értékelésben ki lehet fejteni, le lehet írni, hogy látod ezeket a betűket maradva az olvasás példájánál, ezeket a betűket már biztosan ismered, tovább fogunk szépen haladni, majd most fogjuk meg. Igen, néha a két jegyű más hangzókat még kevered, de nem baj, majd erre lesz időnk ezt megtanulni. Tehát ki lehet emelni a pozitívumokat, mindig abból indulunk ki, és ki lehet jelölni azokat a területeket, ahol nekünk közösen, nem csak a diáknak, hanem nekünk együtt, dolgaink vannak, feladataink vannak, és ami még nagyon fontos, hogy amikor a gyerekeink íráskészsége azon a szinten van, hogy ők erre képesek, ez általában a harmadik osztály körül szokott megvalósulni, ők maguk is írnak önértékelést a saját munkájukról szövegesen, ugyanolyan szempontsor alapján, amit mi használunk, és az nagyon-nagyon jó látni, amikor 9-10 éves gyerekek gondolkodnak a saját tanulásukról, ezt meg is tudják fogalmazni, és azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag csak stilisztikai különbség van a mi értékelésünk és az ő első önértékeléseik között. Nagyon reálisan látják önmagukat, és el is fogadják önmagukat. Nem minősítő értékelésről szól ez az értékelés, hanem egy támogató, pozitívumokat kiemelő és utat kijelölő értékelés, ami szerintem nagy mértékben hozzájárul az egészséges önértékelés kialakulásához, ami egy nagyon fontos dolog, bár nem iskolai tananyag, de lehet, hogy azzá kéne tenni.
És akkor fönnáll a kérdés, hogy 8. után elkerülnek innen.
Igen, igen. Nyolcadik után nagyon nehezen engedjük el őket, azt meg kell mondanom őszintén. Nagyon személyes az iskolánk. Nagyon sok olyan kapcsolat van, ami akár mondhatnám a reggeli beszélgetőkört. Ugye, mi is, ahogy megyünk a munkahelyünkre, akkor nem rögtön a legkeményebb munkába vágunk bele. A gyermekek házában 8-9 beszélgetőkör van az első 6 évfolyamon, amikor leülünk, hogy vagytok, mi újság. Lehet egy kicsit ráhangolódni a napra, és a tanulás csak ezután kezdődik. És a tanulási helyzeteink is nagyon személyesek, tehát nem a tábla előtt álló tanár és a padban ülő gyerek fiatal kapcsolata, hanem együtt dolgozunk, együtt kuporunk egy sarokba, együtt ülünk egy asztalnál. Tehát nagyon erős kötődések alakulnak ki, úgyhogy nagyon-nagyon nehezen engedjük el a nyolcadikosainkat.
De úgy hallottam, hogy viszont van egy terv.
Igen, szülői diák kezdeményezésre indult, és fenntartói támogatást is nyert a dolog, úgyhogy ha minden jól megy, és terveink szerint alakul, akkor nem kell elbúcsúznunk a nyolcadikosainktól, mert alternatív gimnáziumként fogjuk tovább folytatni ezt a munkát, ezt épp most dolgozunk ki ennek a programját. Gyermekek házára épül, módszertana és tanulásszervezése ugyanezeken az elveken alapul, vagyis a fiatalok maximális tiszteletén, az egyéni elfogadásán, és a 21. századi iskolának megfelelő gimnáziumi léttel döntésképes, kreatív, okos fiatalokat szeretnénk nevelni, és nem frontálisan, hanem felfedező, kutató tanulással, illetve nagyon komolyan szeretnénk egyéni tanulási utakra lehetőséget biztosítani tagozatokkal, fakultációval, vállalásokkal és döntésekkel.
Hát nagyon drukkolok, hogy ez létrejöjjön. Köszönöm a beszélgetést Kokaini Lányi Mariettának, aki a Gyermekek Háza igazgatója.
A beszélgetőtárs Kéri Juli volt.
Egy dolog maradt csak hátra, apám úgy hívja, hogy hála. Köszönünk most mindent nektek, azt is, amit más nem tett meg.
Ennyi fért mai magazinunkba. Reméljük, mindenki talált kedvére való témát. Ha szívesen újra hallgatnák adásunkat, vagy annak egy részét, megtehetik mához 2 hétre ugyanitt, ugyanekkor. A későbbiekben pedig a Civil Rádió archívumában, a www.civilradio.hu oldalon és az idősbarát.újbuda.hu weblapon. Mai adásunk munkatársai Ámen Zsóka, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes, Torda Judit, valamint állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám nevében is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, június 30-án.